A mai találkozásunkon Péter második leveléből a második fejezetet nézzük meg, és ennek a fejezetnek alapján nézzük meg az Isten igének a bátorítását, figyelmeztetését, buzítását és tanítását. A Péter második levele második fejezetet, kérem keressétek meg a bibliáitokban bármilyen módon, telefonon, nyomtatott Bibliában, 2 Péter 2-t, és kövessétek szemetekkel, kérem, a Szentírást. Hálás vagyok azért, hogy együtt lehetünk, és fontosnak tartottátok Isten népével együtt. Részesedjetek, részesei legyetek Isten igének. Isten igéje az igazság pedig szabaddá tesz és megszentel bennünket. Amen. Az Isten igéjével való közösség az, ami felvértez bennünket, megerősít, egészséges immunrendszert épít a Szentlélek által bennünk. Ezért nagyon fontos, hogy közösségünk legyen az igével, és az ige Istenével. Az igével való közösség megvalósul egyrészt abban, hogy olvassuk Isten igét. Aztán megvalósul abban, hogy tanulmányozzuk Isten igét, gondolkodunk Isten igén, hallgatjuk Isten igét, és ennek nagyszerű helyszíne a Isten félők gyülekezete, a szentek közössége, ezért hálás vagyok azért, akik jelen vagytok itt, és hálásak vagyunk azokért is, akik akadályoztatva vannak, és nem tudnak itt lenni. Várjuk őket szeretettel, személyesen, hozzátok el a testeteket is legközelebb. 2 Péter 2. Végig fogom olvasni ezt a szakaszt, és ennek az üzenetéről fogunk akkor ma tanítást, bátorítást és figyelmeztetést is kapni. De voltak a nép körében hamis proféták is, amint hogy közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulás hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk káromolni fogják az igazság útját. Benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Mert Isten nem kímélte a bűnbeesett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben, azaz láncra verve maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az ősi világot sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőit őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakott, a gonosz cselekedeteiket látva és halva, napról napra gyötörte az igaz lelkét. Éppen így meg tud szabadítani az Úr titeket, kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól te sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak, holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jól lehet erőben és hatalommal felülmúlják őket. Ezek pedig olyanok, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogásra és levágásra valók, azt káromolják, amit nem ismernek, és ahhoz hasonlóan fognak elpusztulni is. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a dőzsölést fényes nappal, szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaiban topzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyjal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívű gyakorolt a kapzsiságban átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévejedtek, és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, de aki vétkéért feddés kapott, egy néma igavonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen források, forgószéltől sodott kötfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva. Mert üres fellengző szólamokat hangoztatva, testi vágyaik kiélésére csábítják festett életükkel azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévejgésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adatott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Hát, komoly igék, és ha az ember körülnéz a mai világban, a híreket, a tendenciákat, a egyre torzuló értékrendet, az úgynevezett szervezetegyházon belül és azon kívül, akkor azt gondolom, hogy sok szakasz ebben az ige részben szemünk előtt zajlik. Most történik. Olyan proféta igék, amelyek napjainkban válnak valósággá és láthatóvá. Hogy is mondta itt Péter apostol ebben a szakaszban? Legelőször is azt mondja itt, hogy de voltak a nép körében hamis proféták. Mint ahogyan közöttetek is lesznek ezeknek, hogy is mondjam, újkori megjelenítői, akik a hamis tanítók. Ahogy a nép körében voltak a hamis proféták, mondja Péter, az új szövetségi gyülekezetben megjelennek a hamis tanítók. És azt mondja az írás, hogy veszedelmes ereklyéseket fognak tanítani és hirdetni, azaz istentelenségeket, a tiszta hittel, az igazsággal szemben lévő gonoszságokat fognak becsempészni közétek. Azt mondja, nem nyíltan és erőteljesen fognak fellépni, hanem apránként behoznak eretnek tanításokat a gyülekezet közösségébe. Egyébként Pál apostol, amikor búcsúzik az ázsiai gyülekezet vezetőitől, azt mondja, hogy közületek is támadnak némelyek, akik ragadozó farkasok lesznek, ilyen hamis tanítókká válnak, és tudjuk, hogy az ázsiai gyülekezetek el is fordultak Pál apostoltól, és János apostol, amikor nagyjából Krisztus után 60-ban megérkezik Efézusba, gyakorlatilag újra kellett indítani a gyülekezeteket, össze kellett szedni a hívőket, hogy romjaiból a hamis tanítások és a különböző emberi gonoszságok, mi a szétzilált gyülekezeteket újra indította rajta keresztül a Szentlélek, hogy helyreállítás munkáját folytatta. Azt mondja az írás, hogy ezek megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulás lesz a részük, azt hoznak magukra. És nagyon döbbenetes, amit itt ír Péter, hogy sokan fogják követni kicsapongásaikat. Tehát nagy követő táborra tesznek szert, még az egyházon belül is. A gyülekezet közösségében ezek a tévtanítók tábor tömeget fognak maguk köré gyűjteni. Mondtam már itt nektek, hogy egy alkalommal imádkoztam, néztem ki az ablakon, és odajött az ördög, nyilván valamelyik szolgája, és akkor azt mondja nekem, a fülembe súgja, hogy nagy gyülekezeted lesz. Ez már önmagában így hazugság, tehát a gyülekezet Krisztusé. Tehát nagy baj lenne, ha nekem lenne gyülekezetem. Mert akkor abban én lennék a főnök. És az már nem a Krisztus gyülekezete, hanem egy emberi. De azt mondta az ördög, hogy nagy gyülekezeted lesz. És képzeljétek el, hogy elém vetített egy képet. Sötét fények, nagy színpad, nagy dicsőítőcsoport, nagy zenekar, hatalmas tömeg. Te megmutatta, hogy ezt adja. És azt mondja az ördög, ezt hallottam, Csak egyet kérek. Ne vedd olyan komolyan. Csak ennyi. Ne vedd olyan komolyan. Távozz tőlem, sátán. Mert ugye mi nem létszámra hajtunk, hanem üdvözülők. Üdvözülni is szeretnénk segíteni az embereket, hogy megmeneküljenek a kározattól. És a Biblia azt mondja, hogy nem tömegekkel növekedett a gyülekezet, hanem az üdvözülők számával. Természetesen volt, amikor tömegesen tértek meg, de a gyülekezet, ha növekszik, csak akkor növekszik a Krisztus gyülekezete, ha az üdvözülőkkel, tehát a megtért újjászületett bűneiből megszabadult emberekkel növekszik. És azt mondja a Szentírás, hogy lesznek az utolsó napokban is ilyen hamis tanítók, akik veszedelmes eretnességeket csempésznek be a gyülekezet közösségébe, és bizony sokakat maguk mellé állítanak. Követni fogják ebbe a kicsapongásba őket. Szóval benneteket is szép szavakkal fognak kifosztani, mert kapzsik az ő gyülekezetük, az ő minisztriük, az ő szolgálatuk. Mindig gyulladjon ki a piros lámpa, amikor valaki nem gyülekezetet épít, hanem minisztrit. Valami gyülekezet közi, vagy gyülekezet feletti dolgot. A baptista közösség tanítása az, hogy nincs nagyobb és fontosabb közösség a szövetségünkben, mint a helyi gyülekezet. Az a legnagyobb testület. Az egyházat is a gyülekezet küldöttei és megválasztott vezetői képviselik, de nem helyettesítik a gyülekezetet. És nem uralkodnak a gyülekezeteken. Ez az egész világon így működik. Nálam nincs ilyen típusú püspöki, ilyen hierarchikus rendszer. És a Biblia szerint a helyi gyülekezet a legmagasabb testület. Annál nincs nagyobb. Mindig veszélyes azt látni, amikor az emberek magukhoz, a szervezetükhöz akarnak gyűjteni, toborozni embereket, és nem helyi gyülekezeteket kívánnak megerősíteni és építeni, és azt mondja, szép szavakkal, hízelegve, becsempészik az eretnességeket. Ellenük már régóta készen van az ítélet, nem kerülhetik el a kárhozatot, azt mondja Péter apostol által a Szentlélek. No, nagyon döbbenetes dolog, ugye a ószövetségi hamis profétákra utalít Péter, és azt mondja, hogy hasonlóan a tanítók is olyanok, mint az ószövetségi proféták. A hamis proféták. Az ószövetség hamis profétáiról, vagy az igaz proféciához való rossz viszonyulásról tanít bennünket a Szentírás. Jeremiás proféta könyvében azt mondja a Szentlélek, Jeremiás 23.16-ban, ezt mondja a seregek ura, ne hallgassatok a nektek profétáló proféták beszédére. Bolondá tesznek benneteket. Félrevezetnek titeket. Azt mondja, saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Azt mondja Jeremiás, hogy a hamis proféták a saját vágyaiból profétálnak, amit vágynak, hogy megtörténjen, azokat kezdik úgy hirdetni, mint a Isten mondaná. A saját szívükből profétálnak, a saját lelkükből profétálnak, és az angol azt mondja, ez a wishful thinking, ez a vágyvezérelt gondolkodásmód. Hogy vágyok valamire, és akkor akarok egy proféciát kapni arra a vágyra, amit én vágyok, hogy megtörténjen, és megcselekedjen, és akkor összetalálkozik ezzel a vágyvezérelt proféciával, és megpróbál megerősíteni bennem valami saját vágyat. Majd mindjárt meg fogjuk nézni az igaz proféciának is a jellemzőjét. Aztán azt mondja az Ezékiel 13.2.3-ban, és hogy érdemes ott az első verstől néhány verset még végigolvasni Ezékiel 13-ban, emberfia, profétálj Izrael profétálj ellen, akik profétálgatnak, mondd meg azoknak, akik maguk gondolatai profétálják, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr, jaj a bolond profétáknak, akik maguk esze után járnak, de semmit sem látnak. Igazán nincs isteni kijelentés. Az Egyesült Államokban a legutóbbi elnök választáson egy óriási bukás történt. Ebben a nagy nemzetközi proféta hálózatban többen belebuktak, ugyanis azt profétálták, hogy Isten akarata az, és meg is fog történni, így profétálták konkrétan, hogy Donald Trump lesz az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke, és Joe Bident le fogja győzni. És amikor, ugye, hát nem teljesen be a profécia, már pedig a profécia vizsgálatának elsődleges és egyetlen vizsgálati módja beteljesedés. Tehát ha nem teljesen be egy profécia, akkor az hamis proféta. Hamis profécia és a proféta hamis proféta. Új szövetség vagyunk, nem kell őket halálra kövezni. Viszont volt közöttük olyan becsületes, aki azt mondta, hogy hamis proféciát adtam tovább, minden YouTube oldalamat és minden Facebook posztomat törlök, és abba hagyom, és bocsánatot kérek mindenkitől. Mert hamis proféta voltam. Mások meg azt mondják, az ördög, amiatt nyert Joe Biden, az ördög, de várjál már egy picit. Tehát neked megmondta Isten, mi az akarat, akkor mégis az ördög az hogy tudja megmásítani. Ez nekem a Bibliában nem jön össze. Ez már duma. Ezért kellett főleg a pünkösdi világban lévő józan teológusoknak, igehirdetőknek, lelkipásztoroknak egy nyilatkozatot kiadni, hogy ne menjen kárba az egész profétai ajándékkal való egészséges viszonyulás, hogy egyáltalán ne veszítse el az egyház ezt az ajándékot új szövetségi módon, hanem megmaradjon. Itt egy nagyon komoly bibliai nyilatkozatot adtak ki, amit én megosztottam is a lelkészi körben, és tényleg nagyon egészséges, nagyon tiszta, nagyon jó tanítás. Veletek is a saját belső Facebook oldalunkon ez meg lehet osztva. Érdemes elolvasni, mert nagyon józan kiegyensúlyozott bibliai tanítást tartalmaz. Tehát párhuzamosan megjelenik a hamis és az igaz. És a hamis sokkal hangosabb, mint az igaz. Miért? Mert jobban tetszik. Az embereknek jobban tetszik. Vágynak valamire, és akkor azt mondják, hogy mivel az én vágyammal egyezik az a tanítás, ezért az igaz. Csak a Biblia nem erről beszél. Ezékiel 33-31-től Ezékiel profétai szolgálatával kapcsolatban nyilatkoztatjuk az írás. Mondja Isten, eljönne Ezékiel 33-31-től, azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Nagy tömegben eljönnek hozzád. Odaül eléd az én népem. Hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Ez pedig a proféciához, a tanításhoz, az igei tanításhoz, mert tudjuk, hogy az igei, tehát új szövetségben a profécia egyik formája a tanítás. Nem véletlen van párba téve. A másik formája a Jézus Krisztusra való tanúbizonyságtétel. Harmadik formája pedig az épít bátorít vigasztal, és még egy formája pedig a jövendőlés, azaz valami jövőbeli eseménynek a Szentlélek által való kinyilatkoztatása is lehet nyilván profécia. Most leegyszerűsítve nyilván itt még aztán lehetne ezt mondani tovább. Figyeljetek, azt mondja az írás, hogy nem aszerint élnek. Tehát döbbenetes dolog, amikor Isten népe hallgatja az Isten igét, de az életét nem hajlandó ahhoz az igazsághoz igazítani, amelyet kinyilatkoztat a Szentlélek embereken keresztül. Tehát ez meg már a jobb igaz proféciához, a tanításhoz való viszonyulás felelőssége. Mert ez meg tudja menteni lelketeket, azt mondja az írás. Pajzán dallá lesz a szájukba, az eszük pedig nyeresége jár. Nagyszerű volt, énekelnek róla, megéneklik az igét, de igazán az eszük a saját kívánságaik beteljesedésén jár. Ki játszik ma este a foci meccsen? Mit fogok enni? Mit fogok csinálni? Hogy fogok nyereséget szerezni? Hogy fogom ezt megoldani? Mit fogok venni? Kivel fogom venni? Mit fogok csinálni? Csomó olyan dolog, amely a testnek a dolga, nem pedig a szellemnek az építése, amelyből fakad aztán egy egészséges lelkés szellemi élet. Csak ennyi vagy neki, pajzándalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Ugye itt igaz proféciáról van szó, és amely ilyen megénekelt igék is vannak benne. Azt mondja, csak élvezik, csak érzés vagy nekik. Nagyon különleges egyébként, figyeljük meg magunkon, hogy mikor dicsőítést éneklünk, mennyi benne az érzés, és mennyit figyelünk a szövegre, amit éneklünk. Tehát mennyire ragad magával bennünket az érzelem, vagy mennyire koncentrálunk arra, azokra a bibliai igazságokra, amelyeket a dicsőítésben egyébként, amelyek ereje van, és nagyon fontos a dallam, mert ez viszi, ugye, de az inkább csak segít, hordoz valamit, hogy mennyire figyelünk, hogy mit éneklünk egyáltalán. Ugye azok megvallások, igazságok, igék, amelyeket megvallunk, vagy de jó ez a szám. Ez nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogyan viszonyulunk az ige szerint a dicsérethez. Hogy elvesz valamit a dicsérés vezető, imádkozik érte, hogy milyen szövegeket énekeljünk. Mik legyenek azok az üzenetek, amelyek megjelenjenek a vasárnapi Isten tiszteleten, amelyek harmonizálni fognak azzal, amit Isten el akar végezni. És természetesen az jó dolog, ha olyan zenei kultúra van egy közösségben, ami fogható, tehát nem teszi nehézé erre való ráhangolódást, tehát hogy együtt tudjunk mozdulni, és megvallásokat tenni, kijelenteni az igét, kimondani szívvel, azt mondom, hogy igen, uram, ezt hiszem, ámen, igaz. Nagyon jó volt itt több dicséret is, amikor ki tudtuk mondani, az Úr hatalmáról tudtunk vallást tenni, hogy ő a mi Istenünk, halleluja. Nincs más Isten ő rajta kívül. És ebben van az Isteni erő. De ha csak az érzelem, és mint ha kifújták volna belőlem, azt tudom, miről énekeltem, az arról azt mondja itt az Isten igéje, hogy nem jó. Tehát csak pajzándalok énekese vagy, amit élvezeteink feltékozoltuk. Elpocsékoltuk az időt. Nem az érzelmek ellen beszélt, ne értsenek félre, mert az is van. Hát normális, ha lelkesít valami, vagy elszomorít, vagy megállok egy énekszövegnél. Ha vannak énekszövegeink, amit hogyha picit belegondolnánk, hogy mit éneklünk, mert tapasztalt a feketőves keresztények, már elhallgatnak olyankor. Tehát amikor a megpróbáltatásokról, a veszteségekről, a harcokról, a szenvedésről éneklünk, hogy Uram, kész vagyok szenvedni veled, akár meg is halni, érted? Ugye, aki már kicsit komolyabban gondolja, amit énekel, az már lehet... Bocsáss meg, Uram, de ezt én most még nem tudom énekelni. Nagyon ciki, de segíts, hogy ezt én tudjam hittel énekelni. Egy szír lelkipásztor mondta, hogy megjelent a muszlim terrorszervezet, az ISIS a városukban, és több keresztényt elraboltak. És volt egy férfi, azt mondja, aki nem is járt templomba. Keresztény volt, de nem járt templomba. Oda vitték egy kút kávájához, rátették a fejét, a nyakát, elővettek egy macsétát, és azt mondták, tagadd meg Jézust. Ha nem tagadod meg Jézus, levágjuk a fejed. Nem jár gyülekezetbe. És azt mondta, nem tagadom meg Jézust. Inkább meghalok. Mondta a pap, nem is értette. Hogy ebből hogy lett ekkora hit ebben az emberben. És akkor azt kérdezték tőle a terroristák, mondd már meg nekünk, mit adott neked ez a Jézus, hogy kész lennél érte meghalni is? Elmondta nekik, hogy ő neki mit jelent Jézus. Érdemes megnézni ezt a dokumentumfilmet, nem régen ment, napokban ment a Duna TV-n talán. Az M5-ön ment pénteken? Vagy szombaton, nem tudom. Érdemes megnézni, visszakeresni a médiaklikken, és meghallgatni ezeket a bizonyságtételeket, meg ezeket a hitvallásokat, megvallásokat. És akkor ugye ők, mondja a lelkész, hogy készítették a keresztényeket a bátor kiállásra, hitvallásra, és azt mondja, hogy megkérdezték istentisztelet után a lelkészeket, hogy várjatok már, ti most bennünket a mártír halálra készítetek fel? Leesett nekik, hogy miket tanítanak. És mondták neki, hogy igen, arra készítünk fel. Mert akár ez is eljöhet. Figyeltek a prédikációra. És úgy ütköztették magukat, hogy hol tartanak ezen az úton. És akkor azt mondja az írás, meg ugye hallják beszédet, de nem azt szerint élnek, de ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, sajnos utólag, ez a nem elfogadott, nem befogadott tanítás, ami majd később szembesül vele az ember, hogy tényleg igaz volt, amit hallottam, az már sajnos az késő. Azt mondja, amikor beteljesség, akkor megtudjátok, hogy proféta volt, megtudják, hogy proféta volt közöttük, azaz Isten küldött igét a megmentésükre. Korintusi levélben, az első levél 14. fejezetében ugye a karizmákról van tanítás, itt a 3.-4. verset olvasom, és csak a 3.-ról fogok részletesebben szólni. Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít és vigasztal, aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. És Pál mondja, ezért szeretném, ha mindnyájan inkább profétálnátok, mint nyelveken szólnátok. Nem a nyelveken szólással szemben mondja, de a profécia az építésnek a ajándéka, a közösség gyüleket építésnek az ajándéka, ezért hasznosságát tekintve fontosabb ajándék, mint a nyelveken szólás. Mit is értsünk építés, bátorítás, vigasztalás profétai szava alatt? Hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogy egy profécia újszövetségi értelemben Istentől van-e? Hogy valóban épít, bátorít, vigasztal-e? Hát ennek a szűrője a Biblia szerint éppen az 1 Korintus 13-ban van leírva. Nagyon világosan Pál megmutatja a legkiválóbb utat, ez pedig, kedveseim, a szeretet himnusza. Tehát hogyan is lehet megszűrni az, hogy egy profécia Istentől van-e? Úgy, az igaz profécia, az igaz tanítás az Úr iránti és a testvérek iránti szeretetre, valamint az elveszettek iránti megmentő irgalomra buzdítja az ember szívét és szellemét. Nem éket ver testvér és testvér között, nem úgy mutatja be a világot, jaj, gonoszok, féljetek tőle, maga a megveszekedett ördög minden ember körülöttetek, hanem az igaz profécia inkább meggyógyít kapcsolatokat, mint sem távolít. Közelebb hoz az Úrhoz, és Isten iránti szeretetet táplálja, lobbantja fel az ember szellemében és a szívében, ezért a testvéri szeretetet, és természetesen azt is, arra is buzdít, bátorít, és építi az ember szellemében azt az irgalmat és könnyületet, amely a Krisztusban van, és így a Szent Szellemben ott van, az elveszettek megmentése iránt. Erről lehet megismerni, ha a 1 Korintus 13-at így leképezzük, összevetve a 14 teljedik részben ezzel a kijelentéssel, hogy igaz-e a profécia. Természetesen nyilván fontos az, hogy a proféta személye hitelese, a profécia átadásának lelkülete Krisztusie, és a harmadik dolog, amit most mondtam, ez a fajta, hogy igaz-e, ebben a Biblia értelemben igazat mond-e a proféta. A profétai szolgálat nem különíthető el a helyi gyülekezettől. Valamilyen módon a gyülekezet építi, vagy gyülekezetben jelenik meg. Vagy gyülekezet létrehozását, születését munkája. De nem független. Általában a megvizsgálása is a gyülekezetben a helyi vezetőknek a felelőssége, nem pedig ószövetségi módon ilyen vándor szolgálat, össze-vissza szolgálat, mindig tekintély alatt kell történjen. A helyi gyülekezet és gyülekezet vezetőinek tekintélye alatt. Ez az újszövetségi rend. Amikor Pál küldött valakit, akkor ajánló levelet írt, amely hitelesítette azt a szolgálattevőt. És az apostoli tanításban is benne van, hogy hogyan kell megvizsgálni ezeket a vándor igehirdetőket, akik szolgáltak, hogy építsenek, bátorítsanak, vigasztalnak, hogy hogyan lehet a hitelességükről meggyőződni. Erre már az első században van iratunk. Első századból. Nagyon érdekes dolog történt velem a héten. Egyik kedves ismerősömnek elhunyt az édesapja, és kívántam neki a vigasztalást, Isten, a feltámadás Istene adjon vigasztalást meg erőt a gyászukban, és küldött nekem egy verset válaszképpen. Megköszönte a részvétnyilvánítást, a bátorítást, és én nem tudtam, hogy ő hívő-e vagy se. Tehát ilyen, többször beszélgettünk, de nekem nem derült ki, hogy megvan-e térve, vagy nincs. És visszaírja nekem, mondtam a versen, írtam neki, hogy mondom, ez nagyon igaz, és megszívlelem én is ennek az üzenetét. És ezt írta: édesanyám öröksége, ilyen szellemben nevelkedtem, próbáltam így élni az életem, és a gyermekeim is ebben az irányban, szellemben neveltem. mikor elolvastam ezt a verset, azt mondtam, ezt elolvasom nektek ma. Nem szavalni fogom. Turmezei Erzsébet verse egyébként. A harmadik. Figyeljétek az evangélium üzenetét. Művészetnek a lényege az, hogy olyan színesen ír le egy-egy mély igazságot, hogy azt jobban felfoghassuk. Ez igazi művészet ez. Valamit kérnek tőled. Megtenni nem kötelesség. Más mond a jog. Mást sug az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt sugja megint, tedd meg, ha teheted. Megint arra harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Talán összetörte a szíved. Az ész is azt sugja, minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel, tedd meg, ha teheted. Mert mindig arra a harmadik hangra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Nagyon képszerű és valódi élethelyzeteket rajzol föl ez a vers. A jog, az ész, a test ágál az Isten szeretete ellen. Isten szeretetében élni a testnek sokszor kényelmetlen. És valóban így van, ha az Isten szelleme emészt, akkor ez a szeretet emészt, az Isten szeretete emészt. Pál apostol azt mondja, Isten szeretete szorongat engem. És ez a szorongató szeretet pedig megbocsátásra, irgalomra, még az ellenségért való imádságra, sőt, még az üdvösségének a felajánlására is sarkalta a vele ellenséges hozzátartozói a zsidókkal szemben. Igaz? Mennyire nem racionális? Mennyire nem az emberi jog mentén van ez a szeretet, és mennyire nem a testből természetesen fakad? Ez a szellemtől, Isten szelleméből jön. És ahol Isten szelleme uralkodik, ez a szeretet diadalmaskodik. És Isten szelleme mindig ezt a típusú áldozatkész szeretetet munkálja, és hozza létre ott is, ahol nincs. Péter levelében, a felolvasott szakaszban így folytatja. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg, figyeljetek. Noé élte és hirdette az igazságot a maga nemzedékében. Nyolcad magával, amikor az özönvízzel borította el az istentelenek világát. Pál apostol a 2. Tesszalonikában egy megdöbbentő kijelentést tesz a 2.7-ben. A törvény tiprás titokban már folyik. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az Úrból. A második része tudjuk, hogy egyrészt, aki visszatartja a törvény Tiprót, azaz az Antikrisztust, hogy teljes uralmát kifejtse a világban, ez az élő gyülekezet. A Krisztus élő gyülekezete. A Szentlélekkel teljes gyülekezet. És természetesen az Istentől rendelt nemzetek is, és a nemzeti kormányok is beletartoznak. Ez Ézsaiás próféta könyvében ki van nyilatkoztatva a Bibliában. Hogy elmozdítja a nemzetek határait, és megfosztja a értékeitől, miután eltávolította azokat a vezetőket a kormányokból, akik kellő intelligenciával, az általuk vezetettek iránti szeretettel, becsülettel végeznék munkájukat, és át is látják a folyamatokat. Ezeket el kell takarítani, és dilettánsokat kell, függő dilettánsokat kell oda tenni, akik kiszolgálják a antikrisztusi törekvéseket, és engedik kifosztani a nemzeteket értékeitől megfosztani. Ezt Ézsaiás próféta 700 esztendővel Krisztus születése előtt már profita által a Szentlélek megjövendőlte, hogy el fog jönni ez a korszak, és gyakorlatilag minden világbirodalmi törekvésnek jellemzője is volt ez. De mit is jelent a törvénytétrás titokban már folyik? Ugye szoktuk mondani, és nem is járunk messze az igazságtól, amikor azt mondjuk, hogy az erkölcsi törvények tiprása folyik, méghozzá titokban, mert ugye azt mondja a Péter apostol, hogy becsempészik ezeket a veszedelmes tanokat és eretnekségeket közzétek a gyülekezetbe is, azaz fokozatosan puhítják fel a keresztények ellenálló képességét. Ezt úgy hívják majd érzékenyítés. Az érzékenyítés nem rossz fogalom, mert most én is érzékenyítettelek titeket. Csak én az igével érzékenyítettelek, hogy a Szentlélekre legyetek érzékenyek, és ne a bűnt fogadjátok el, értitek? Tehát ez is minden vasárnap egy érzékenyítés is a szívünknek, az érzéketlenségének a feltörése, hogy érzékeljük a Szentlélek munkát, és szeressük az Urat, és egymást, és az elveszetteket, ugye? Ez, ebből a szempontból nem a fogalommal van baj, hanem hogy mire érzékenyít bennünket, és mit próbál nekünk beprogramozni a lelkünkbe, hogy valamire azt mondjuk, hogy rosszra azt mondjuk, hogy jó, és a jóra azt mondjuk, hogy rossz, már pedig a Biblia azt mondja, hogy jaj azoknak, akik ezt felcserélik. Törvénytiprás. Két ige szakaszra utal itt Péter apostol a Mózes első könyvéből, méghozzá Mózes első könyve 6. és 7. fejezetéről beszél itt az írás. Ez pedig a Noéval kötött szövetség és az özönvíz kérdése. Noéval és utódaival, azaz az egész emberiséggel kötött Isten egy szövetséget, melynek jele, szimbóluma a szivárvány ív. Azt mondja a Biblia, hogy az emberiséggel kötött békesség szövetsége jele a szivárvány ív, és azt mondja Isten igény, amikor látom a szivárványt feltűnni az égen, megemlékezem szövetségemről. Tehát a szivárvány az Isten jó indulatának a jele. De ennek a szövetségnek vannak feltételei. Tehát ki, hogyan lehet része ennek a szövetségnek, és ha megszegi a feltételeket, ítéletet von maga után, erre mondja Péter apostol, hogy a tűznek lesz fenntartva. Ahogy Noé idejében is Péter pont ezt mondta, elpusztította az istentelenek világát, az Isten megítélte. A új szövetségi szentírásban az van megírva, hogy ebben az utolsó korszakban is tűz által fog elpusztulni az istentelenek világa. És ahogy Noé bárkáját megemelte a víz, úgy fogja kiemelni az elragadtatásban Isten az övéit. És viszi el magához. És megmenti az ítélettől az ő népét, Isten. Az 1 Mózes 9.12-től azt olvassuk, majd ezt mondta Isten, ez a jele szövetségemnek, amit én szerzek veletek. És minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Tehát így ebből látjuk, hogy itt nem csak Noéről van szó, hanem minden leszármazottjáról, az az egész emberiségről, amikor a szövetség, egy szövetségkötés emberi felét nézzük, ugye az Isten a másik fél. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Értitek, hogy a szivárványnak a mai alkalmazása mennyire arcátlan. Milyen mérhetetlenül pimasz. Mennyire ingeli az Istent. Tehát, hogy, és megfogjátok, mindjárt meglátjátok, hogy a szövetségnek mik voltak a feltételei, és hogy mennyire döbbenetes, hogy a mai a szivárványnak és a szivárvány színeknek az alkalmazása ennek a szövetségnek a megtöréséről szól. Az ember részéről. A 1 Mózes 9-ben 3 kijelentést látunk, amely a szövetség emberi oldalról való betöltésének mutatója, tehát betölti az ember, akkor a része marad a szövetségnek, és Isten békesség szövetségében marad. Azaz lesz aratás, este és reggel, évszakok, eső, tehát fent fog maradni az élet feltétele a föld felszínén, ha és amennyiben az ember betölti a feltételeit ennek a szövetségnek. 3 dolog. Az 1. és 7. verseben az van megírva, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Azaz, olyan szexuális kapcsolatot fogad el Isten igaznak és jónak, amely az ember születésétől fogva gyermek áldásból származhat belőle. Nem pedig műtéti beavatkozások útján, hanem a teremtettség rendjétől fakadóan életet hozhat létre, ezt a típusú kapcsolatot szentesíti a békesség szövetségében az Isten, amelyből utódok származhatnak, tehát megvan a feltétele annak, utódok származzanak, ezt pedig a születéstől fogva nézzük, akkor biológiailag egy férfi, és biológiailag egy nő élethosszig tartó házassági szövetségének a gyümölcse. Ezért azt mondom, aki szeretne a Noé szövetségében részesedni, nősüljön meg, menjen férhez. Persze, adja meg az Úr neki másik oldalon ezt az áldás, hogy legyen kihez, és legyen kit. És aztán pedig szüljön gyerekeket, nyilván adja meg az Úr ezt a kegyelmet is, mert tiszteljük vele, hogy nem, valaki szeretne, de nem lehet neki, de akkor se ez a hozzáállása, akkor szeretne ezzel a szívében. A másik dolog, a vér vagy az élőtest fogyasztásának a határozott tiltása a 4. versben, azaz ne csonkíts meg állatot, hogy frissen maradjon a húsa, és megeszed a lecsonkolt részt, és még az állat túléli. Ez pogány szokás volt, egyébként erről már János beszélt itt részletesen. De ne egyél vért, mondjuk véres hurkát se. Éltető, a húst az éltető vérrel ne edd, ez a lényeg. Amiben élet van, tehát le kell vágni, ki kell véreztetni, és aztán kell elkészíteni az ételt, amit egyébként eredelül hagyott a Noé szövetségében az embernek Isten. Mármint a húst is, csak rendesen le kell vágni ott. Máj napig él ez a szövetség az emberiséggel, azaz a vegetáriánizmus sajnos nem szövetségi viselkedés, bár nem bántok senkit, aki vegetáriánus, ne értsetek félre, szíve joga, de ha azt tartja igazán jónak, az megáz. Ugye ez az attól valaki klírebb, szentebb, meg nem tudom micsoda, a mértéktartással leszel egészséges, tehát képes vagy mértéket tartani, és egészségesen ilyen szempontból élni. A jóval. Aztán gyilkosság tilalma, de nem csak a gyilkosság tilalma jelenik meg a Noé szövetségében, hanem a bíróság felállításának elrendelése is. Azaz, a önbíráskodás helyett törvényszék ítélje halálra a gyilkost. Tehát a törvényszék felállítása és a vértontó ember kivégzése. Ez is a Noé szövetségének része. És aztán a zsidók tovább bontották, értelmezve ezt a 3 igazságot, jelzem, nem elrugaszkodott a valóságtól, tehát egészen lehet azért kapcsolni ez a 3 Noahita törvényhez a 7-et, a Noéval kötött szövetség törvényehez a Noahita törvényeket, mert így hívják a Tórában ezt a 7 törvényt. Azért egészen szép párzamok vannak a 3 kijelentése kapcsolatban, de a zsidók a következőképpen bontották ki, ugye ez már a Krisztus feltámadását követő századokra nyúlik vissza. Először is az első ilyen törvény, a bávány imádat elleni tiltás, a káromkodás Isten nevelemi káromlás tilalma, ezért mondja az írás, hogy szátokból távolítsátok el a gyalázatos beszédet. Egy hívő ember nem beszél gyalázatos módon. Tiszta és szent a beszéde, a Biblia azt mondja, jó sóval fűszerezett. Ez még mindig a noaita törvényekre vezethető vissza, Istennek a tiszteletéhez. Aztán a gyilkosság tilalma, a rablás vagy lopás tilalma, tehát a kívánság, mert a kívánság vezet gyilkossághoz, ebből fakad ugye ez a megértés. Az elköstelenség és helytelen szexuális kapcsolatok elleni tilalom, ugye nézni fogjuk, hogy hogy értelmezi az apostoli tanács a Apcsel 15-ben a noaita törvényeket, és akkor el fogunk jutni ahhoz, amit a szivárványról mondtam. És amit itt Péter apostol a levélek második fejezetében nagyon világosan kialakozott és kijelent. Tehát az elköstelenség és helytelen szexuális kapcsolatok elleni tilalom, aztán élő állatból levágott testrész hús elfogyasztására tilalma, és a jogrendszer és a törvényszék kötelező felállítása, ami által biztosítják a többi hat törvény végrehajtását. Egyébként, amikor a zsidók valamilyen szempontból vallásos zsidók hatalomra juthattak, vagy befolyással rendelkezhettek egy hatalomban, akkor igyekeztek a noaita törvényeket beemelni a törvénykezésbe. 1990. március 20-án, emlékeim szerint, az Egyesült Államok törvényei közé beemelték a hét noaita törvényt, de nincs végrehajtási rendelet hozzá. Egy forrásban néztem utána, majd még utána kéne olvasni ennek, hogy ez tényleg így van-e, de ezt olvastam, nyilván ott van egy erős zsidó befolyás. Az Egyesült Államokban törvényhozása is, és a zsidók úgy gondolnak, a tóraita zsidók, tehát akik ezt a tant vallják, hogy ezt minden törvénynek az alapja kell legyen. Ez a hét noaita törvény minden emberi törvénynek alapja kell legyen. És azt is mondják a zsidók, hogyha egy pogány megtartja a noaita törvényeket, arra rászállhat a Szentlélek. És az igaz ember. Igaz pogánynak nevezik a zsidók. Nagyon érdekes ebből a szempontból olvasni Péter második levélének első fejezetét. Mit is mond? 1:5. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek. Na ezt nagyon figyeljetek ide. Tehát nem arról beszél a Biblia, hogy a Szentlélek bekapcsol benned valamit, és akkor így repülsz egy nagyot. Hanem minden igyekezeteddel, minden idegszál is előre megfeszítve, törekedjél, azt mondja az írás. Ezt nem lehet megspórolni. Igaz, Lajos barátom? Sokszor beszélgettünk erről, akkor kint volt Angliában, hogy mennyire kulcsfontosságú az emberi odaszánás. Oda szentelem az életemet. És a bajok ott kezdődnek, amikor az oda szentelés nem teljes az életünkben, hanem megosztottak vagyunk. Például meleg van, nem jövök Gyülibe. Értitek ez? Komoly szív probléma után itt vagy. Érted? Mert a szíved hozott. Azért. Azért vagy itt. És sorolhatnám. Minden igyekezetetekkel törekedjetek, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Az igaz emberségben pedig az, hogy megismertitek az Urat. Mert abból fakad, hogy ismered az Urat, az megjelenik aztán az életviteletben. Erre mondta kedves, drága barátom, hogy kedveseim, a Szentlélek ajándékait utánozza az ördög. De a gyümölcseit nem tudja. Ezért, hogy benned a Szentlélek ott van, és te Krisztusé vagy, nem az ajándék mutatja meg, hanem a gyümölcs. Megint itt vagyunk, és azt mondta a kedves barátom, hogy ezt mondja, nem is 9 jellemzője van a gyümölcsnek, hanem egy, amelynek 8 kiegészülés, és az egy a szeretet. Az összes többi, ami ott le van írva, az mind a szeretetből fakad, hogy szeretem az Istent, és szeretem az embereket. Érdemes, nagyon, nagyon jó gondolat. A Szentlélek ajándékait tudja utánozni az ördög, de az ajándékai, a gyümölcseit nem, a gyümölcsét nem. Ezért a gyümölcsök azok, amik Jézus azt mondja, hogy meg tudjátok ismerni őket, különbséget tudok tenni a hamis proféták és tanítók, és az igazságban járók és az igazság hirdetői között. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Károli fordítás így adja vissza a görögöt, ugyanerre pedig teljesen teljes igyekezetet is fordítván, a hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet. A jó cselekedet mellé pedig tudományt, megismerést. A jó cselekedet alapszava szellemi, lelki, testi kiválóság, erény, bátorság, hősiesség. Tehát amikor azt mondja a Biblia igaz emberség, vagy ebben a jóban való járás, azt mondja, hogy hős nemzedék fog felkelni. Akik erkölcsükben, szellemi erkölcsükben, lelki erkölcsükben, testi erkölcsükben kiválóak, erényesek. Nem tudom, hogy gondolják azok a keresztények, akik össze-vissza flörtölnek, tisztáltan az anyagi dolgokat engednek meg az életükbe, link laza erkölcsi életet élnek, hogy bármilyen pozitív hatással lehetnek a körülöttük élőre. Élőkre. Azt mondja a Biblia, miattatok gyalázzák ezt a nevet, azt mondja Péter. Ha pedig ebben az igazságban járunk, akkor tündököltök ebben a világban. Ragyogtok ebben a világban, mint a csillagok, és erre vagyunk elhívva, hogy hős fiak és lányok legyünk Isten országában. Amen. És tündököljünk. Az apostoli gyűlésen pedig ebből kiindulva, és ugye a cím, hogy kérem, őrizzük meg a hidegvérünket, értitek ugye, hogy ne sodorjanak el bennünket az áramlatok, az érzelmek, a hamis tanítások, a meleg lobby, hanem őrizzük meg a józanságunkat, és ne gyűlölködjünk a bűnben élőkkel szemben, mert nem a Szentlélektől való, de ne is fogadjuk be az istentelen tanításokat az álszeretet címén. Az Apcsel 15-ben a Jeruzsálemben megtartott apostoli gyűlésen három dolgot határoznak meg, amelyet meg kell tartsanak a rendelkezés szerint, az apostoli rendelkezés szerint az új szövetségi gyülekezetben azok is, akik pogány háttérből megjött keresztények, ugyanis a zsidóknak pedig 613 adatot, ezért náluk nincs kivétel. Azt, hogy Isten hogy fogja ezt kibogozni, fogalmam sincs, de azt látom, hogy amikor nem pogányok között, zsidók között volt Pál apostol, ő megtartotta a törvényt. Amikor arról volt szó, hogy a pogányok között van, akkor adottnak minden élet, és akkor elvett velük mindent, megcsinált, és nem a zsidó szokás szerint. De Jeruzsálemben pedig ugye hallottuk itt, hogy például a názir fogadalomnak a lezárásaként bemutatta az áldozatot. Ez nagyon érdekes dolog egyébként. Erről már volt itt szó, nem megyek benne. Tehát a három dolog, bávány áldozati hústól kell tartózkodni, ugye a báványimádástól, és ez fontos, értsétek jól, tehát itt, mikor a bávány áldozati hústól való tartózkodásról beszélnek, az egyértelmű volt, ez a bávány imádathoz tartozott. Tehát a bávány kultusznak a áldozati formája volt, amikor megették ezt az áldozatot, tehát itt a bávány imádástól kellett tartózkodni, és ez most fontos, hogy ezt regisztráljuk magunkban, mert a folytatásban, meg Péter levelének a másik fejezetét így fogjuk megérteni, meg értelmezni, így tudjuk a mai jelenségeket is. Vértől és megfulladtállattól, és azt mondja a Biblia, hogy a paráznaságtól kell tartózkodni. Ugye a bálványimádás a szellemi paráznaság. A paráznaság itt pedig a fizikai, a testi paráznaság. Mind a kettőt tiltja. Az új szövetségi gyülekezetben a pogányból lett keresztényeknek a szentírás. Mert tetszett a Szentléleknek és nekünk. Tehát itt ugye itt a Szentlélektől való kijelentésből fakadt ez dolog, amivel ők a Szentléleknek tetszett, és mi meg elfogadtuk, így is lehet. És lehet, hogy itt vitatkoztunk, azt mondják ott a apostoli gyűlésen, de a Szentlélek kijelentette, tetszik nekünk. Nagyon nehezen értjük, az agyunk lecseg, ropog, de oké, így lesz a legjobb. És a paráznasság kifejezés, ugye itt tévedésbe szoktak esni. Mert ugye, amik ma történnek, azok most történnek, és 20 évvel ezelőtt még több dolog nem volt ennyire frekventált, és nem volt ennyire propagált. mármint a szexuális kapcsolatoknak a torzulása, ilyen formái. De a Biblia tanítása szerint, ugye ott már gondoltak erre, meg hát a történelem folyamán azért voltak már mélypontok az emberiség történelmében, az Isten törvényével ellenkező szexuális kapcsolatról beszél a Biblia, tehát a férfi és a nő között a házasságban, a házasság szentségében és annak védelmében megélt szexuális kapcsolat, ettől kívüli szexuális kapcsolatról beszél a Biblia, a paráznaságról, a fajtalanságról, tehát az állatok, az zoofília, a pedofília, homoszexualitás, leszbikus, és mindenféle egyéb Isten eredeti törvényétől, rendelkezésétől eltérő szexuális orientáció és ösztön pusztító vágy. Nem az ember, az elveszett bűnös ember, hanem a vágyak és az életvitel. Nagyon fontos. A házasságtörés, a házastársi hűtlenség és a szellemi parázasság vagy bálvány imádás, ugye, ez is parázasság, ahogy ezt említettem. És még visszatérve, ugye, értelmezve a kinyilatkoztatást, Sodomára és Gomorráról beszél Péter apostol, azt mondja a Péter, hogy elégett. Isten tüze leszállt az égből, és elégett, szempillantását elégett ez a két város. A szodomizmus ugye a Isten igé elleni szexuális gyakorlatot és életmódot nevezik szodomiának. Nem a kísértést, nem a vágyat. Megmondom miért. Tegyük föl, hogy van valaki, aki valamilyen oknál fogva homoszexuális hajlamokkal küszködik. Ezek a vágyai vannak. Az, hogy miből adódott, több oka van. Nagy rész a családban van kereshető az oka, apa, anyakép, vagy éppen a családon belüli zaklatás következménye. Ez elég nagy százalékban így van. Ezzel foglalkoznak tudósok. De gondoljatok bele, megtér valaki, mondjuk egy homoszexuális életet élő férfi. Megtér a gyülekezetben. Jöhetne ide? Hát hogy ne jöhetne? Hát, mivel kisebb az ítélete a homoszexuálisnak, mint a házasságtörőnek. Értitek? Mivel csak mi azt gondoljuk néha, hogy egy jobb, mint a másik. Ugyanolyan mocskos bűn, és Isten szemére utálatos, mind a kettő. Vagy a hazugok, ugye? Vagy a képmutatás. Az miért lenne kedvesebb Isten szemébe, aki képmutatásban él, vagy azt gyakorol, és gyalázzák miatt az Isten nevét? Nyilván utálja az Isten azt is. Megtér valaki. Igen ám, de küzdeni kell neki ezzel a kísértéssel. Hogy ő neki voltak ilyen kapcsolatai, vagy egyáltalán nem biztos, hogy ezek a lelki sérülésekből fakadó vágyak eltűnnek az életében. Mit csinálhat? Hát ugyanazt, amit egy egyedülálló férfi vagy egy nő tesz, aki a másik nem felé vonzódik egészséges vágyjal, az önmegtartóztatás. Azt kell tenni. És ebben pedig a Szentlélek ad neki, ugye a gyümölcse a Szentléleknek, az önuralom, az önmegtartóztatás. Hát ezt kell tennie. Nincs itt új a nap alatt. Hát az ilyen háttérből megtérő embernek is van megoldás a Szentlélek által. És hiszünk abban, hogy ezek a sebegsérülések meg tudnak gyógyulni, és jöhet egy helyreállás, de nagy valószínűséggel ez nem egyik pillanatra a másikra fog megtörténni. Ez nem az Isten kapacitásai kicsik ehhez, hanem a lélek nem bírná el. Tehát értitek? Tehát azért itt Isten nagyon finoman hangolva dolgozik egy ember szívében, hogy ne halljon meg lelkileg, ne törjön össze, és ne bolonduljon meg. És bizony, ha látjuk a tüntetéseket és a megmozdulásokat, élnek körülöttünk, ha nem is tömegek, de jelentős számú ilyen orientációval rendelkező elveszett lélek, akiért Jézus ugyanúgy meghalt, mint bármelyikünkért. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk a szeretet címén mindent el kell fogadni. Mint ahogy nem fogadjuk el a házasságtörése. Bocsi, fogadjuk el. Szavazzuk meg? Igen, míg nem téged csallak meg. Addig könnyű. De amikor téged árulnak el, akkor megnéznélek, hogy mennyire szavaznál rá. Értitek? Tehát egy kicsit bele kell menni abba a helyzetbe, miért az ember itt nagy, ilyen olvadós módon elkezd szeretni valakit, hogy valamit elfogad, de szeretet, álszeretet címén. Lót, ugye, bemegy Sodoma és Gomorra földjére, és Sodomában él, de nem lett odavaló. Döbbenetes igazság, Lót ott él ebben a feltelemben, mégsem lett olyanná, mint ők. Nagyon jó kép a mai keresztény egyház számára, a hívő ember számára. Mit mond a Péter apostol ebben a felolvasott részben? Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomorra városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, figyeljetek, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Tehát nem értett velük egyet. Ő szenvedett. Nézzétek, mit mond. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva. Nem hajlamról beszélünk és kísértésről, hanem életvitelről. És mit tudunk Lótról? Hogy ő megmaradt az Istenben, az Úrban, és fájt neki, mikor látta. Nem azt mondja, hogy gyűlölni kezdte őket, hanem lelkében gyötrődött, szenvedett tőle, mikor látta ezeket a tendenciákat. Érzitek a Szentléleknek a munkáját ebben? És hogy olyan is értelmezzük a világot, amiben élünk? Benne van a Bibliában. Hát ugye a helyzet, amiben Lót gyötrődött, az 1 Mózes 19-ben le van írva, Mózes első könyve 19. fejezet 4. versétől pontosabban, lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak körülvették Lót házát, ifjak és öregek, ezek a férfiak, tehát minden korosztály, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki, friss hús jött a városba. Bekiáltottak Lótnak, és hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozz ki őket hozzánk, így az éjszakába, hadd ismerjük, azaz hadd létesítsünk velük szexuális kapcsolatot. Lót kiment hozzájuk az ajtó elé, de az ajtót bezárta maga mögött, és ezt mondta, tehát az állapotok, kulcs zsebre. És ezt mondta, ugyan barátaim, ne tegyetek gonoszt vagy rosszat. Jézus a főpapi imájában imádkozik, érted és értem. Nem azt kérem János 17:15-től, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mint Lótot, hogy megőrizte Isten, így fog megőrizni bennünket is. Bármi történjen is. És még mehetnénk tovább, de nyilvánvalóan, hogy az egyház, és az imádkozó egyház, és az evangelizáló egyház fel tudja tartóztatni a gonoszság áradását. Értsétek meg, ezek szellemi dolgok. Az imádkozó egyház, és az evangelizáló, tehát a hitelesen Krisztusról tanúbizonságot tevő egyház, de az evangélium megértéssel, értitek? Tehát, mert úgy lehet szolgálni valaki felé, hogy ha van benned iránt a szeretet, ha gyűlöl is amit, az életvétet, amit tesz, és háborog a lelked, de mégis egy esély vagy számára. Nem biztos, hogy kell lesz neki, de még eljöhet az idő. Őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, ezért nem érzik itt otthon magukat, mint ahogy én sem vagyok a világból valók, tehát hogy én hozzám tartoznak, így ők is olyanok, mint én. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság, és ezzel kezdtem ma. Hogy az igével való közösség nélkül nincs szent élet, értsd meg. Nagyon szeretném, ha végig gondolná mindenki, hogy milyen közössége van az igével. Mennyit eszi az igét, mennyit gondolkodunk az igén. Hogy viszonyulunk az igéhez, a profétai szóhoz, a tanításhoz, amit Ezékielnél láttunk az igében. Mennyire vagyunk vágyvezéreltek, vagy Isten igazságához ragaszkodók a Szentlélek által. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság, ahogy engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Ez az a misszió. Én érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. És akkor hát ugye mi vehetnénk itt, hogy milyen képeket, meg milyen megállapítást tesz Péter apostol, fölolvastuk, most nem fogom ismételtem fölolvasni. Javaslom neked, hogy azért a Péter első, másik levelét így olvasd el végig, és nem baj, ha a második része egy kicsit időzünk is, és gondolkodunk az elhangzatok kapcsán, és akkor legvégül az apostoli tanítás jellemzője a két út típusú prédikáció. Az apostoli igehirdetés az nagyon erőteljesen hangzott erről az elmúlt vasárnap figyelmeztetési tanítás. Az apostoli prédikációnak jellemzője, hogy két út típusú prédikáció volt. Beszélt az életről és a halálról. Beszélt a mennyről és a pokolról. Nem maszatolta. Nem ilyen humanizmus hirdetett, hogy gyerünk gyerekek, legyünk egy kicsit jobbak, mint a többiek, hanem vagy az élet útját járod, vagy a halál útját járod. Ugye úgy is megjelenik ez, hogy a keskeny út, amely a mennybe visz, és kevesen vannak, akik járnak rajta, tehát az életvitel szerűen élik azt, amit Jézus tanított, ezt jelenti, és széles az az út, ami a pokolba, a kározatba visz, és sokan vannak, akik azt választják, és azon járnak. Nézzétek meg az apostoli tanítással visszavezetett első századi írást, amelyet a bemerítésre készülők felkészítésénél tananyagként használtak. Ebből csak egy részletet fogok olvasni, hogy mit tanítottak az őskeresztény egyházban az apostoli tanításból a bemerítés előtt álló új hívőknek. Két út van. Ez az első mondat. Egy az életre, egy a halálra. A két út között pedig nagy különbség van. Nem járhatsz ezen is, meg azon is. És akkor nézzük az élet útjáról, idézve Jézus és az apostoli tanítást, mit tanítottak az új hívőknek. Hogy készítették őket a Krisztus követő keresztény életre. Az élet útja ez. Először szeresd Istent. Istenedet. Ez nagyon fontos. Aki teremtett téged, másodszor szeress fele barátodat, mint önmagadat. Te se tedd azt másnak, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, hogy veled tegyenek. Eme szavak tanítása pedig a következő. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Ezt tanították az új hívőknek. Imádkozzatok ellenségeitekért. Tartsatok böjtöt azokért, akik üldöznek titeket. Böjtöléssel is erősítsétek meg az imádságotokat. Milyen érzem az, ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek? Ugye Jézus tanítására van visszavezetve ez. Nem, de ezt teszik a pogányok is? Ti viszont szeressétek azokat, akik gyűlölnek benneteket, és ellenségeitek ne legyenek. A test és a hús kívánságától tartózkodjatok. Ha valaki megüti jobb arcodat, tartsd a másikat is, tehát ha provokálnak téged, ne gerjedj indulatra, haragos indulatra. Ezt jelenti. És tökéletes leszel. Ha valaki arra kényszerítene, emlékezzetek a versre, hogy menj vele 1000 lépést, tégy meg vele 2000-et. Ha valaki elkéri felső ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is. Ha valaki elveszi, ami a tiéd, ne kérd vissza. Ugye ez a, amikor megfosztották vagyonuktól például a keresztényeket. És azt mondja, hogy ne tagadd meg a hitedet akkor se. Fogadd ezt is el. Ha valaki elveszi, a tiéd, ne kérd vissza. Úgy sem tudod, ugye erre vonatkozik, úgy sem tudod ezt megtenni, mert hát nyilván törvényt hoztak, és kisemmisztél a keresztényeket, ez többször megtörtént. Mindenkinek adj, aki kér tőled, és ne kérd vissza. Az atya ugyanis mindenkinek adni kíván ajándékaiból. Boldog az, aki parancsa szerint ad. Nem bolond módra, hanem Isten törvénye szerint, ez nagyon fontos. Mert ártatlan. Jaj annak, aki kap. Ha valaki úgy vesz, hogy szüksége van rá, az ártatlan. Aki azonban úgy vesz el ugye valamit, hogy nem szorul rá, az számadással tartozik, mert kapott. Ugye, amit kaptunk, azért számot is kell adnunk, felelősség is jár vele. És valamiért kapta, céllal kapta, amit kapott. Fogságba kerül, kivizsgálják, mit cselekedett, ugye, hogy használta, és ki nem szabadul onnét, ugye a megvesztegetés is ide tartozik, míg az utolsó fillért vissza nem fizeti. Erről már mondatott, izzadjon meg az adomány a kezedben, míg megtudod, kinek adod, azaz felelősséggel adakozzál, és mit mond a írás, hogy örömmel adjál. Az igazi adakozás az, amit elvettél az Úrtól, és mikor odaadod, akkor öröm, a Szentlélek örömet ölti be a szívedet. Azt mondja, inkább izzadjon meg a kezedben, és imádkozz, hogy tiszta motiváció legyen benned. Tényleg az Isten oltárát tedd, az Úrnak add. Ne a gyülekezetnek, ne a rezsire. Vagy ha segítenek azt valakinek, akkor szeretetből adj, ne várj semmit érte. Akkor adj, izzadjon meg a tenyeredben, hogy tényleg tiszta szívből Isten igéje szerint adakozzál, vagy áldozzál. No, hát ilyeneket tanítottak, és még van több fejezete ennek a didakénak, hogy mi volt a felkészítésnek a tananyaga az új hívőknek, mi is hasonló igazságokat nézünk át egyébként a felfedező csoportban. És végül a két út közül az életre való bátorítás igéi hangozzanak itt el, és erre bátorítalak titeket is, és magamat is. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá. Mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Amen. Válaszd az életet.